Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva, 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. El helyeinket és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 300. dicséretünknek, énekelve mind a 4 versét. 300. dicséretünk első verse így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, a 4. rész 1-11 versét. Tekintettel arra, hogy hosszú ez az ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéje olvasását. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. És hozzámenvén a kísértő mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és odahelyezte a templom tetejére, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábodat a kőbe. Mondanéki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondanéki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. És akkor mondanéki Jézus, eredj el sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és ímé angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Szerető mennyei édesatyánk, teremtő és gondviselő Istenünk, hálaadással állunk előtted, hiszen jóságod és irgalmad az, hogy még élünk. Jóságod ajándékaival gazdagítottál minden nap, és kirendeltél minden szükségeset az életünkhöz. Hadd köszönjük most meg így, külön-külön és együtt is. Oltalmadba kérjük és ajánljuk magunkat is, drága szeretteinket is, gyülekezetünket is. Könyörgünk ma hozzád egy fiatal asszonyért, légy irgalmas, könyörülő hozzá. Állj mellette, ha szükséget érez, adj neki testi-lelki erőt. És könyörgünk mindannyiunkért, hogy a harcok, a terheink, a betegségeink hordozásában légy velünk, és légy mellettünk. Szólj hozzánk most, Urunk, mert vigasztalásodra és vezetésedre is nagy szükségünk van. Annyiféle hamisság, kísértés és csábítás veszi körül népedet. Vigyázz, Urunk, ránk! Add élő igéd útmutatását, szent lelked kiáradását. Köszönjük megváltó Jézusunk golgotai helyettes áldozatát, és ő érette kérünk, hogy járj tábort e hajlék körül, és csalogass itt bent bennünket lelki értelemben a puszta csendjébe, hogy a szívünkre beszélhess. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek, 180. számú énekünket énekeljük, 180. számú énekünket, a töredelmes szívet, te Uram, szereted. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból az első 4 verset újólag. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől, és mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. És hozzámenvén a kísértő, mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Foglaljunk helyet. Énekkarunknak a karácsonyi ünnepre elkészült új CD-je azt a címet viseli, ami a CD-n, mint az egyik énekszám is ott van, hogy a világ megváltója. Ez a szép lemez Jézusról szól, Jézusról szólnak az azon lévő énekek, és Jézushoz szólnak, hiszen a világ megváltója ő. És nincs is olyan földrész, testvérek, ahol ezt a nevet, Jézus nevét ne hallották volna, ne ismernék, függetlenül a hitüktől, a vallásuktól, a világnézetüktől, a gondolkodásuktól az emberek. Jézus nevét az egész világon ismerik. Ez a Jézus ugyanis nem egy népcsoportnak a megváltója, nem néhány embernek, kiváltságosnak a megváltója. Ez a Krisztus Jézus azzal jött, hogy ő a világ megváltója. És valóban az is. Én ma arra szeretném vinni a figyelmeteket egy tulajdonképpeni sorozat részeként, hogy hogyan lett Jézus a világ megváltója. És itt igazán arra szeretnék koncentráltan figyelni és figyeltetni, hogy hogyan készült föl Jézus erre az egész emberiség életében a legnagyobbra. Ennél nagyobbat az emberiségért, az örök emberért soha senki nem tett, mint amit ez a Jézus tett. Soha senki. És nem is fog tudni soha senki ennél nagyobbat, maradandóbbat, csodálatosabbat tenni, mint amit Jézus tett a világért. Az izgalmas kérdés, testvérek, az, hogyha valaki jelen esetben az Úr Jézus a maga valóságos emberségében, mert most a fölkészülésének erről a szakaszáról gondolkozunk, nem az örök időknek előttiről, hanem a testet öltése pillanatától kezdve. Az izgalmas kérdés az, hogy Jézus a maga valóságos emberségében hogyan készült arra, hogy a világ megváltója legyen? Mit csinált? Amikor keresztelő János által a Jordán folyóban megkeresztelkedik, akkor az ég megnyílik és megszólal az Atya, ez az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm, őt hallgassátok. Jézusra rászáll a Szentlélek egy galamb formájába, és mielőtt Jézus bármibe belekezd, hogy a világ megváltásának a munkáját elvégezze, a Szent Háromság közösségéből indul. Az Atya, rajta a Szentlélek, és benne mind ez együtt ott van. Amikor megy megkeresztelkedni, akkor keresztelő János messziről rámutat, és azt mondja mindenkinek a füle hallatára, ahogy minden jelenlévő hallhatta, amikor az égi szó azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, akkor keresztelő János azt mondja, ímé, ő az Isten báránya, aki elveszi az egész világ bűneit. Hogyan készült Jézus a világ megváltójának lenni? Kedves testvérek, most abból a szempontból szeretném ezt végig gondolni előttetek és veletek, hogy fontos arra figyelnünk, hogy Jézus hogy készült föl lelki értelemben is a legnagyobbra, amit megtehetett. Hiszen nagyon kicsibe lefordítva, nekünk is minden áldott nap neki kell indulni valaminek, amit majd meg kell csinálnunk, ami előttünk van. Azt a mai napot valamiképpen végig kell csinálnunk. Hogy készülünk egyetlen egy napunkra is? És ezért izgalmas a kérdés, hogy hogyan készült Jézus a legnagyobbra? Vajon akkor nekünk a látszólag egyhangú mindennapjainkra, a mindennapi harcainkra, a mindennapi küzdelmeinkre, a mindennapi életünkre, a mindennapi feladatvégzésünkre, hogyan kéne készülni? Lehet egyáltalán? Hogyan készüljünk? Testvérek, az egész napunkat meghatározza. Az egész napunkat meghatározza, a döntéseinket, az eseményekre való reagálásainkat, a dolgokhoz való viszonyulásainkat egy napon keresztül, hogy hogyan indultunk, hogy hogyan készültünk föl arra a napra. És jó lenne, ha annyit megértenénk, hogy ne másba keressük a bajt és a hibát örökké. Se a rossz döntéseinkért, se a kiborulásainkért, se a robbanásainkért, se a buta beszédeinkért, se az indulatainkért, hanem értsük meg, hogy minden eldől azzal, hogy egy napot hogyan kezdünk, hogy hogyan indulunk neki, és legyen előttünk A világ megváltója. Hogy készült ő? Először hadd húzzam azt alá, hogy nem ment készületlenül. Nem indult el Jézus készületlenül. Hogyan kezdte Jézus a szolgálatát? Hol és hogyan készült fel arra? Azt olvastuk, hogy vitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől, és amikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett, és akkor hozzáment a kísértő, és ezután jön a három kísértés. Jézus a pusztába, ahova elment 40 napra és 40 éjszakára böjtölni, az atyával való bensőséges és érzékeny közösségbe ment. Jézus mielőtt az emberek közé ment, mielőtt Jézus az aznapjára indult, mielőtt Jézus a legnagyobb szolgálatát elkezdte, mielőtt Jézus belekezdett a világ megváltásába, előtte 40 nap és 40 éjszaka készült. Csendben. Az atyával való rendkívüli, bensőséges közösségben. Ott készült fel. Ott készült fel arra, hogy önmagát feláldozza. Hogy egészen odaszánja magát Isten akaratára, a golgotai keresztre. A puszta volt, a csend, a 40 nap és éjszaka volt, amikor ráállt a mennyei hullámhosszra. Mert van ilyen. És csodálatos módon vette az adást. Nem lehetett Jézusnak könnyű, tudatosan elfogadni azt, hogy keresztre feszítsék. Azért, amit nem ő követett el, hanem mi? A világ bűneiért, az ember bűnéért. A puszta jó hely erre, hiszen nem volt ott semmi zavaró tényező, zavaró körülmény. Nagyon fontos dolog, hogy megjegyzi az ige, hogy böjtölt, vagyis a teste sem zavarta. A teste szükségletei sem zavarhatták. 40 nap és 40 éjszaka. És kedves testvérek, az Úr Jézus belső erőforrása lett. A csend és a zavartalan együttlét az atyával egész földi életútja során. Egész a Golgota keresztjéig. Ott is még az atyához imádkozik, haldokolva is. Mindvégig. Nos, ezt a különös, rendkívüli, pusztai csendet, együttlétet, bensőséges kapcsolatot az atyával, ez zavarja meg az ördög. Túl hosszú volt neki ez a 40 nap és 40 éjszaka. Túl hosszú. Kedves testvér, biztos átélted már, hogyha nekifutottál csendben lenni kora reggel Istennel, hogy fölkészülj a napra. Milyen sokszor megzavar egy csendben bennünket is az ördög. És milyen szomorúan valhatjuk meg hívő keresztény emberek, hogy milyen sokszor ellophatta a csendünket. Hogy rohantatott. Rohanás közben pedig nem engedett leállni. Csak este összeesni. Kimerültem. Azért csinálja ezt az ördög, és azért próbálta Jézussal is ezt csinálni, hogy az életünk alapját és erőforrását, az, hogy menny közelbe kerüljünk, mindenképpen el akarja lopni tőlünk. Ehhez végez egy nagyon különös, de folyamatos munkát az, hogy a lelki ismeretedet megnyugtatja. Megnyugtatja. Igazolások sokaságát adja azért, hogy miért ne? Miért nem lehet? Miért nincs rá idő? És testvérek, így éri el az ördög, hogy üres lélekkel indulunk, felkészületlenül indulunk, így éri el, hogy vesztesek legyünk, hogy kifosztottak legyünk, így éri el, hogy lefegyverezz már kora reggel, mert vigyázz rá, nehogy felöltözz lelki fegyverzetedbe. Mert a lelki fegyverzetek győzelmet hoznának a napomra. Ó, hányszor futottál neki, és el tudta lopni a csendedet. Jézus nem hagyta. Hagyod-e vesztedre? A pusztai 40 nap és éj elmúlása után ezt olvassuk, és sokáig gondolkoztam, hogy csak ennyi lesz ma az alapige. Végre megéhezett. Tudnélik Jézus. Végre megéhezett. Milyen furcsa kifejezés. 40 nap és 40 éjszakai bőtölés után végre megéhezett. Kedves testvérek, mielőtt ennek a mélységeibe belevinnélek bennőtöket, húzzuk alá. Jézusnak pont ugyanúgy teste és lelke volt, mint van neked és nekem. Jézus a maga valóságos emberségébe pont úgy volt test és lélek, mint ahogy vagy te és én, test és lélek. Az ő megkísértésének történetében az első nagy tanítás számunkra az, hogy a lélek szabadsága az mindig több, mint a test rabsága. És egy kicsit most ezt járjuk körbe. Két nagy igény, két nagy szükség határoz meg bennünket, éppen abból eredően, hogy test vagyunk és lélek. Mert test vagyunk és lélek, ez a két nagy szükség meghatározza az egész életünket. A test igénye és a lélek igénye. A test igénye így szól. Én vagyok a fontos. Én legyek az első. Velem törődj. Nincs fontosabb, mint a tested. Ez a test igénye. És mielőtt tovább mennénk, gondolkozzatok el ezen, hogy mennyire kielégítjük a test igényét. Ma is kielégítettük. Igyekeztünk maradéktalanul kielégíteni, igaz? Mi a lélek igénye? A lélek igénye, amelyik mindennél előbb való és fontosabb,
az pedig az Atyával, Jézussal, a mennyel való közösséget és kapcsolatot igényeli. Mindenkinek a lelke. Kivétel nélkül. Az Atyával és Jézus Krisztussal való kapcsolatot igényeli a lelkünk. Akkor most nézzük Jézus megkísértésének a történetét. 40 napi és éjszakai böjtölés után végre megéhezett. Végre megéhezett. Milyen érdekes, hogy 40 napig és 40 éjszakáig a test természetes igénye nem tudja Jézust kimozdítani a csendjéből. Milyen mély lehetett az a közösség, az a 40 nap és éjszaka imádkozva csendbe az Atyával, hogy még a test igénye sem tudta kimozdítani belőle. Az ördögnek várnia kellett ilyen hosszan. Nem fért Jézushoz. De aztán így mondja az ige, de végre megéhezett. Erre a pillanatra várt az ördög. Eddig várnia kellett, semmit nem tehetett, tehetetlen volt, nem fért Jézus közelébe, de Jézus végre megéhezett. És ekkor lép elő. És ekkor lép elő. Ekkor szólal meg, és ekkor kezdi a kísértéseit. Ám hamar kiderül, hogy annak ellenére, hogy Jézusnak valóságos teste van, földi teste, emberi teste, olyan, mint a tiéd meg az enyém, és valóságos lelke van, mégis az a hosszú együttlét az Atyával olyan teljes lelki vértezetet adott neki. A kísértővel szembe, amilyet látunk e három kísértés kapcsán. A lélek szabadsága több, mint a test rabsága. Kedves testvérek, ezzel szemben sajnos ez nálunk nem így van. Ez nálunk nem így van. A mi elszavunk így hangzik. Nem érek rá. Nem érek rá. De mitől nem érünk rá az Atyával vagy a Fiúval való mindennapos, meghitt, bensőséges, pusztai lelki közösségre? Mitől nem érünk rá? Mitől nem érünk rá minden nap imádkozni, már kora reggel, kezünkbe venni Isten igéjét? Mitől nem érünk rá? Nem éppen a test dolgai, mint rabtartó bálványunk. A test dolgai. Szorítják háttérbe. Az, hogy ráéri a lelkedre reggel már. Nem érnek rá a test dolgai, de érjen rá a lélek. Várjon, várjon, most a test dolgai jönnek. Annyi fontos dolog van előttem. Várjon a lélek. Majd jövő vasárnap, ha templomba megyek, vagy nem megyek. Majd ha legközelebb eszembe jut, hogy Bibliát olvasok. Várjon a lélek. Most nem érek rá imádkozni, se hát dolgom van, feladataim vannak, munkám van, rohannom kell. Várjon a lélek. Ráír a naponkénti csend, ráír a naponkénti ima. Miért is? Mert a test igényei, kívánságai legyőzik a lélek szükségleteit, igényeit. Tennivalóim vannak már kora reggel, munkába készülök, meg kell élnem, karriert kell építenem, családom van, kötelességeim vannak. Vajon a lelkünk éhségét nem ezek szorítják ki? Bizony, mi sodrásban és megalkuvásokban élünk. Bálvány imádó módon szolgáljuk ki a test igényeit. Vajon mikor lesz fontos a lelkünk is, ami szintén van? És a testünk nem sorvattan, és nem éhezve, és nem erőtlenül akar tengődni, ahogy egyébként kényszerítjük. Milyen érdekes, a testünket nem kényszerítjük erre. Milyen érdekes, hogy a testünk igényei megkapják a szükségüket. Ugye nem rövid nadrágba jöttetek, mert fázna a kicsi testünk. És a lelkünk, az dideregthet, éhezhet, sóvároghat, mert a léleknek is van ám igénye. Úgy vagyunk megteremtve. Mégpedig az igénye az Atyával, Jézussal való meghitt, bensőséges, mindennapos együttlét. Az örökké való lelkünk élni akar. Élni akar. A csend, a puszta, az a lélek éltetése. Az Úr Jézussal való közösségünk. Amikor végig gondolod a mindennapjaidat, az élethelyzetedet, testvér, akkor ne csak az erkölcsi bűneidre gondolj, hanem a lelked elleni mulasztásaid vétkeire is. Ha Isten fia vagy, mondd-e köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Hát tested is van, nem? Jézus. És 40 napja nem evett, Jézus így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely honnan jön? Az Isten szájából. Értitek? Nem a papéból, nem a Bibliából, Isten szájából. Jézus válaszában világossá és egyértelművé tette, hogy kétféle kenyérre van szüksége az embernek az élethez. Mert test és lélek. Mert minden ember test és lélek. Kétfajta kenyérre van szüksége. A test kenyerére és a lélek kenyerére. Szüksége van fizikai kenyérre a testnek, és még inkább szüksége van lelki kenyérre a léleknek. Minden nap. Minden nap mindkettőre szükség van. Az egyikre nagyon odafigyelünk. Nagyon fontos. Ki nem hagynád? Véletlenül se. egy napot se. Szegény testem, hát csak nem, hát annak jár. És a lelkünk? Mit csinálunk mi a lelkünkkel? Jézus világossá teszi, nem csak kenyérrel él az ember, mert nem csak teste van, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik, mert lelkünk is van, vagy nincs, de van. Mit szokott kapni reggel? Legalább egy kifli darabot? Legalább egy harapást? Vagy annak mindegy, majd jövő vasárnap kap megint. Ha oda tudok figyelni egyáltalán arra, mi ott történik. És addig? A hét napjainak hogy indulsz neki? Mit gondolsz, mi lenne veled, hogyha nem etetnéd a testedet? A test kenyerét ismerjük és élünk vele. Tudjátok-e, hogy mi a lélek kenyere? Mert Jézus itt erről beszél. Mi a lélek kenyere? Testvérek, a lélek kenyere ugyanaz ma, mint volt Jézusnak akkor. Semmit nem változott. Ugyanaz. A lélek kenyere az, ami az Isten szájából származik. Ezért nem veheted meg a CBA-ba, az ABC-be, a sarki fűszeresnél, mint hogy megveheted a kenyeret. A lelki dolgok, a lélek dolgai lelki úton jönnek, jöhetnek hozzánk, és csak Isten adhatja. Mert az Istenről ez van megírva, hogy az Isten lélek. Lelki dolgot Isten szájából várj. A lélek táplálékára Istentől várj. Isten azt mindig a pusztába adja. Kutya futtában nem. A puszta csendjében adja Isten a lélek kenyerét. A vele való csöndben, a vele való közösségben, párbeszédben, igében és imában adja. Mi kell ahhoz, hogy tudjon táplálkozni a lelkem lelki kenyérrel, azzal, amit Isten ad, mert csak ő adhat. Hát először az kell, amit Jézus csinált. Le kell állni. Jézus előtt meg kell állni. A rohanásban, a sodrásban, a test bálványának áldozásában meg kell állni. Csendben meg kell találni Jézust. És imádságban meg kell szólítani. Testvérek, sokan nem tudják igazán, hogy mi is az az imádság. És valószínűleg ezért fáradnak bele, és adják fel egy idő után, és már nem is imádkoznak. Kedves testvérek, az imádság először is azt jelenti, hogy ki kell ürítkeznem. Az a jó imádság, amelyikben mindig megtörténik az, hogy kiürítem a bensőmet Isten előtt. ott nem érdemes hazudni, mert nem lehet. De egyébként se érdemes. Ott nem lehet azt mondani, hogy a férjem, meg a feleségem, meg a gyerekem. A jó imádság előfeltétel az, hogy az imádságba megüresítsd önmagadat. Ezt nevezzük bűnvallásnak. Megspórolhatatlan. Nincs semmi baj a körülményeiddel. Semmi baj nincs velük. Amíg a körülményeidre figyelsz, mindig találsz valakit, aki mögé elbúj, ahelyett, hogy egyszer megállnál Isten előtt. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened, atyám. Nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak nevezz engem. Az imádság kiürítkezés az Úr előtt. Tudjátok, hogy miért fontos? Mert amíg meg nem ürítkezik, ki nem ürítkezik a lelken, nincs hely, hogy befogadja, amit Isten ad. Értitek? Az igének, Isten beszédének helyet kell találnia bennem. De ha teli vagyok, ha viszem tovább mindig azt, amivel az egész életem tele van, ha nem akarom lerakni az Úr Jézus előtt, soha nem tud belém adni, ajándékozni semmi mennyei kincset. Hát a teli pohárba hiába öntöd a vizet. Aki lelki kenyeret szeretne, annak helyet kell készítenie önmagában a lelki kenyér Isten beszéde előtt. Annak az élete terheit le kell pakolni, a bűneit ki kell mondani. Jézus előtt ott kell hagyni. Hogy az, ami Isten szájából jön, mint ige, helyet találjon bennem, mint éltetőm, éltetőm. Zsúfolt szívbe, hogy helyezze el Isten a maga beszédét? Nálad mikor volt utoljára ilyen lelki nagy takarítás? Emlékszel rá? Nem kéne egy kis istálósöprés? Mikor takarítottál ki az Úr előtt utoljára? Nincs mit elmondanod? Nincs mit elétenned? Nincs mit megvallanod? Nincs mitől félsz? Nincs mitől hordozol olyan kereszteket, hogy majd beleroskadsz? Ezért van annyi ellopott csend mögöttünk. Ezért van annyi haszontalanul töltött Isten tiszteletünk. Rég volt nagy takarítás nálam. A szívünket az íge befogadására alkalmassá kell tenni. Így készül a hely számára, különben az én vendégfogadomba se lesz hely Jézus számára, mint hogy nem volt karácsonykor. Nem volt néki helye a vendégfogadó háznál. Mert teli volt, igaz? Mert teli volt akkor karácsony éjszakán a vendégfogadó ház. Nem is volt Jézusnak helye. Ha teli vagyunk, nincs helye bennünk a számára. Nincs helye. A bűnbánat és bűnvallás célja az, hogy legyen néki hely bennem, hogy majd betölthessen a szavával, a lélek kenyerével. Ehhez önmagamat meg kell üresíteni, hogy ami az ő szájába jön, szájából jön, betölthessen. Táplálod-e a lelkedet, testvérem, a lélek kenyerével? Naponta alkalmat keresve magadban, helyet készítve magadban, Isten szava számára. Végre megéhezett a teste. A teste. Jézus imádságos párbeszédben volt az atyával. A teste megéhezett, de a teste nem volt rabtartója. Nem volt bálványa. A lelke pedig megtelt egészen Isten beszédével, ezért, amikor az ördög megkísérti, igével válaszol azonnal Jézus. Erről majd beszélek még a többi kísértés kapcsán, hogy hogy használja az ördög is az igét. Félelmetes. Az ördög is használja az igét. És mi a kettő közti óriási különbség, hogy ahogy Jézus használja az igét. A csábításra igével felel, ördög meg van írva. Nem csak kenyér, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden beszédével, ami az ő szájából származik. Jézus győz, és már nem tudom tovább mondani, csak elmondom sorolásképpen. Jézus győztes fegyvere az ellenállás, az ördög leleplezése és visszautasítása. És az, hogy Isten ígéjét csodálatosan alkalmazza. Ezüst tálcán, aranyalma, a helyén mondott ige. Ez is megér egy Isten tiszteletet. Hány igét kimondunk meg, adunk egymásnak. Ezüst tálcán, aranyalma, a helyén mondott ige. Ez egy külön csoda, hogy ez mit jelent. Nem tudom mikor, ha Isten megadja, akkor mindenképpen szeretném folytatni ezt a megkezdett sorozatot. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus neked azt, hogy nincs ebben a templomban senki, akiről ne beszélgettél volna az atyával és a lélekkel ott a pusztába. És amikor a mi életünk szóba került, akkor szóba kerültek a bűneink. És az derült ki mindegyikről, hogy csak meghalni lehet értük. És köszönjük, hogy az derült ki, hogy te vállaltad, hogy meghalsz a bűneimért, hogy nekem ne kelljen. Köszönöm, hogy ott voltam a Szent Háromság előtt, és ott volt mindenki ebben a templomban. Köszönjük, hogy csodálatos döntés született rólunk ott. És mikor eljöttél, Urunk Jézus, akkor teljes odaszánással az ördög kísértéseit mindig legyőzve és visszautasítva, eltéríthetetlenül mentél a célig a Golgotai keresztig. Kívántasd meg velünk a lelki kenyeret minden nap, a veled való csöndességet, előtted való megállást, a bűneink lepakolását, a lelkünk megüresítését, hogy a mi atyánk szájából szóló ígék betölthessék hogy majd alkalmas ígéket tudjunk mondani. Nem emberi indulatból, nem okos meggondolásból, nem számításból, nem célzatosan, hanem a lelked által. Áldunk és magasztalunk, hogy nem csak megkísértettél, de győztél, Jézus. Segíts nekünk, hogyha kísértetünk, ne elbukjunk mindig, hanem győzzünk. És ha mégis elbuktunk, segíts felállni, és újra kezdeni. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztésben megvásárolható az ezévi Biblia olvasó kalauz, megvásárolható kórusunk CD-je, a Világ megváltója címmel, és hozzáférhetők az itt ezen a szószéken elmondott igehirdetések is írott formában. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek biblia órája, szerdán 7:30-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor biblia óra, csütörtökön este 6 órakor ifjúsági óra, pénteken 5 órakor 2, 6 órakor 1, azaz pénteken 3 ifjúsági csoport biblia órája. Vasárnap 10 órakor istentisztelet, ugyanakkor gyermekistentisztelet is van, gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól a kórus próbál. 2016-os konfirmációra jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Presbiter testvéreknek jelentem, és a pótpresbitereknek is természetesen a reán következő vasárnap tervezetten az istentiszteletet követően presbiteri gyűlésünk lesz. Ekkor tárgyaljuk a mögöttünk lévő esztendő zárószámadását, a következő esztendei költségvetést, a missziói munkatár tervet, a választói névjegyzéket, a kanonika vizitációs jegyzőkönyvet és a folyamatban lévő gyülekezeti ügyeket. Arra kérem a jelenlévő presbitereket és pótpresbitereket, hogy Bolla Gábor presbiter testvérünknél, aki ott ül hátul, írjuk alá a jelenléti ívet vagy a kimentést, hogy tudjam, hogy hétközben kit kell elérni, értesíteni. Tehát Bolla Gábornál írjuk alá a jelenléti ívet. Záró énekünk a 196-os, a 196-os számú dicséret, egyetlen egy versét énekeljük. Az első versét, majd a himnuszt, 196-1, mondjatok dicséretet, keresztények az Úristennek.
mondjam még, hogy nem fogok kimenni kezet fogni. Tehát, ahogy a himnuszt elénekeltük, áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.